irtó erő lakozik. Otthon tartózkodott a gyilkosság időpontjában. Felek Gyulát két detektív előállította a főkapitányságra, többiek pedig átkutatták a lakást. Abból indult ki átkutatásnál, hogy az áldozat ruháira rá kell bukkanniuk. De hiába kerestek Felek lakásában női ruhaneműt, nem találtak. Annál több olyan kellékre akadtak, amely nélkül elképzelhetetlen volt akkoriban egy spiritista szeansz. A pompásan berendezett lakás különben arról tanúskodott, hogy tulajdonosa igencsak jó módban él. Ezt erősítette meg a szekrény mélyén elrejtett 3000 dollár és 600 angol font is, amit a házkutatást végző detektívek találtak meg. Időközben a főkapitányságra szállított Feleket kihallgatták. Ő azonban tagadta, hogy egyáltalán lett volna látogatója a nap folyamán, és bármi köze lenne a gyilkossághoz. Azt állította, hogy a meggyilkolt nőt soha nem látta. Elismerte ugyan, hogy gyakran rendezett spiritista szeánszokat, sőt, még azt is bevallotta, hogy ennek során delejes erő hírébe került, hogy ezt jól ki is használta, látogatóitól pénzt kapott, amikor különböző lelki és testi betegségükre gyógyírt kerestek nála, de a meggyilkolt nőről hallani sem akart. A detektívek már-már lemondtak arról, hogy áruló nyomot találjanak, amikor az egyik olyan corpus delictire bukkant, amelynek bizonyító ereje elől nem tudott kitérni a gyanúsított. A detektív ugyanis sorra kinyitogatta az ablakokat, és mindegyikből lenézett az utcára, vajon melyik ablaknyílás képzeletbeli függőlegese esik egybe a járdára krétával megjelölt helyszínnel. Háromszobás lakás középső szobájának egyik ablakát ítélte ilyennek. Tüzetesen megvizsgálta az ablakpárkányt, és eközben észrevette, hogy az ablakkeret kissé megkopott alsó deszkájára egy félig eltépett haj vagy szőrszál tapad. A bizonyítás ezután már nem volt nehéz művelet, laboratóriumi vizsgálat minden kétséget kizáróan megállapította, hogy az ablakpárkányon talált szőrszál az elhunyt áldozattól származik. Felek Gyula nem tagadhatott tovább, persze, hogy nem gondolt ilyen véletlen áruló nyomra a megfojtott mesztelen nőt, az ablakhoz állította, egyetlen lendülettel lökte az utcára, és eközben akadt fel az ablakdeszkán az alsó testrész szőrzete. Felek Gyula most már vallott. Elmondta élete történetét, amiből kiderült, hogy már gyermekkorában is hitt a spiritizmusban, a szellemidézésben, a delejes erő lehetőségében, valamint saját szuggesszív elejében. Ez utóbbi kétségkívül rendkívüli tulajdonsága lehetett a gyilkos masszőrnek, mert miközben kvaterkázó hangon mesélte életét az őt kihallgató detektíveknek, az egyik közülük hirtelen felugrott és ugatni kezdett. A többiek persze döbbenten figyelték társuk nem éppen épületes magatartását. Felek viszont továbbra is ugyanolyan kedélyesen mesélt, mint a jelenetet megelőzően, s újból ugatásra késztette a minden jel szerint gyenge akaratú detektívet. Csak most másodszorra jöttek rá a többiek, hogy Felek Gyula tulajdonképpen szugerált a társukat. Felek nem kertelt, elismerte, hogy a detektív szeméből látta alkalmas a szuggesszióra. Ezzel is bizonyítani akartam szuggesztív erőmet. Most láthatták. Ezt a szuggesztív képességét használta fel Felek Gyula arra is, hogy emberekkel elhitesse delejes gyógyító erejét. A kihallgatásokon úgy beszélt a szeánszokról, mint aki hisz bennük, hisz a földön túli erőkben, és annak lehetőségében, hogy egykor élt embereket haláluk után is meg lehessen szólaltatni. Sőt, hasznos tanácsokat lehessen kapni tőlük a jelenre és a jövőre. Felek persze jól tudta, hogy a szeánszokon soha nem sikerült földön túli szellemeket megszólaltatni, de hát miért ne bólozkodjon itt a rendőrségen is, amikor ezekben az években gyakran a rendőrség is igénybe vette a spiritiszták segítségét, hogy megtaláljon egy gyilkost vagy egy rablót. És ezt nem átallották a sajtóban sem megvallani. Az áldozat végzetét egyébként az okozta, hogy néhány nappal korábban felfedezte és elárulta Felek egyik spiritista trükkjét. Erre különben úgy jöttek rá a detektívek, hogy kihallgatták az utóbbi néhány szeánsz résztvevőit, akik elmondták, hogy jelen voltak a társaságban egy a számukra ismeretlen fiatal hölggyel, Ő a legutóbbi, a gyilkosságot két nappal megelőzően rendezett szeánszon dühösen felugrott, kiabált felekkel, hogy csalt, és mindaz, amit itt csinál, szélhámosság. A szeánsz résztvevői ugyan lehurrogták a fiatal hölgyet, Felek azonban már ekkor elhatározta, hogy megbosszulja a hölgy S. Zita negyedéves bölcsészhallgató impertinenciáját. Hirtelen felindulásból követtem el tettemet, vallotta a rendőrségen. A hölgy súlyosan megsértett, amikor kétségbe vonta a földön túli erők mozgatására alkalmas képességeimet és gyógyító erőmet. Olyan indulat vett hirtelen erőt rajtam, hogy nem tudtam uralkodni magamon. Arra azonban már nem tudott magyarázatot adni, hogyha felindulásában gyilkolt, miért szugerált előbb mély álomba áldozatát, még az éjszakai órákban, és miért tüntette el azt követően a lány ruháit. Eleinte arra sem kaptak választ a detektívek, vajon miért világos nappal szinte látványosan dobta az utcára a masszőr az előbb megfojtott eszitát. A későbbi nyomozás azonban kiderítette, hogy Felek a lány ruháit még az éjjel rákos palotára vittem, majd mikor visszatért, egyszerűen elaludt a fáradtságtól. Csak a délelőtti órákban ébredt fel, ekkor hirtelen az ablakhoz lépett, kinézett, majd a következő pillanatban kidobta a hullát az utcára, arra számítva, hogy semmi nyom sem marad utána, ami bizonyítaná, S. Zita az ő lakásában tartózkodott. S valóban szemtanú nem is akadt, aki látta volna, hogy a bölcsészhallgató Felek lakásába jött, sőt, hogy egyáltalán betért a házba, de a korábban említett tárgyi bizonyíték elégséges volt a bírósági eljáráshoz. Eddig sem Felek volt az egyetlen, aki a beteg emberek hiszékenységéből élt, de most a gyilkossági ügy különös módon rendkívül megnövelte a népszerűségüket. Gombamódra szaporodtak a delejes emberek és delejes asszonyok, akikről Illés Endre, a jeles regény és drámaíró ezt írta a Jelenség nyomán a Magyarország című napilapban. Szomorú háború utáni tünet, a szánalmasan nyomorúságos nagyrészt földes lakások lakói keresik a delejes embert, a delejes asszonyt. Jönnek a sánták, a vakok, a süketek, a bénák, jönnek a halállal eljegyzett töregek, fiatalok, s főleg jön a sok sápat, beteg, vonagló nő, és a hideg víz pillanatok alatt felforr, az ártatlan, fehér vatta delejes lesz, a csodálatos kéz simítása nyomán elmúlik minden földi baj. A delejes asszony kinyújtja karjait, s ott künn a piszkos szegényes falusi utcán, ahol nincs vízvezeték, csatorna, járda, közkönyvtár, fürdő, ahol a higiénia legelemibb feltételei is hiányoznak, a porban felfelé fordulnak a szemek, az ajkakon feltör, az ájult sikkoly, az arcok elsápadnak, a levegő nehéz, folytó, félelmes villamossággal pattog, serceg, ugrik a sok szikra, villan a sok gondolata, kívánsága, vágy, és felszínesül az óhajtott kéj. Már minden valószínű. A sánta eldobja mankóját, a néma énekelni kezd, a vak megpillantja a zsebébe nyúló tolvaj kezét. Minden tiszteletünk ezeké a szegény beteg embereké, minden emberi részvétünk a sok sántáé, süketé, vaké, némáé, aki ide vándorolt. De a sánták nem dobják el mankóikat, a vakok nem látnak újra, a némák továbbra is hallgatnak. A delejesség, a spiritizmus, a porból nő, a porral táplálkozik, a porban él. Ott, ahol nincs vízvezeték, nincs járda, nincs fürdő, és nincs közkönyvtár. Igen, egyfelől a kapzsiság, másfelől a szörnyű nomor teremtette, élezgette a delejességbe, a spiritizmusba vetett hitet, ami persze nem jelenti azt, hogy módos vagy éppen gazdag embereket nem fertőzött meg ez a métej. Mégis leginkább a szegény, egyszerű emberek akartak hinni a delejezés csodatevő erejében. A tanult orvosok százai nyomorogtak, alig néhány héttel Felek Gyula gyilkos szeánsza után már fénypontján tündököl a sashalmi delejes asszony, Wunderlich Péterné neve, akiről a korabeli krónikás így emlékezik meg. Sashalom, ez a kisközség Budapesttől mindössze néhány percnyire van a gödöllői helyi érdekű vasúttal. A község nyugalma néhány hét óta teljesen felborult, mert az idegenek százai jönnek és mennek naponta, hogy felkeressék Undelich Péter sashalmi szabómester feleségét, aki a hírek szerint csodálatos képességeivel meggyógyítja a betegeket. Vakoknak visszaadja a szemük világát, a bénáknak testük rugalmasságát, a némáknak visszavarázsolja beszélő képességüket, és ehhez hasonló csodákat művel. Hetek óta tart a faluban az izgalom, amely legutóbbi napokban tetőpontját érte el, hogy a kis falusi ház körül úgy szólván mozogni sem lehet. A villamos megállótól mintegy 15 percnyire lakik Undelich Péter szabómester. Nyílegyenes utcácska vezet a megállóhelytől végig a falun, melynek utolsó házában találni a delejes asszonyt. Végig az utcán emberek sokasága tódul a ház felé, és már messziről feketélik a ház környéke, amelyet egészen körülfog a tömeg. Előkelő magánautók, autótaxik, parasztszekerek állnak az utcán, mindegyikben beteget hoztak. Akinek sok pénze van, de testileg beteg, az ebbe az utolsó reménysugárba, a sashalmi delejes asszony gyógyító erejébe is belekapaszkodik, hogy eldobhassa mankóját, visszakaphassa szemevilágát, újra hallhasson. A szegény? Hogyan is mehetne orvoshoz? Nem volt orvosnál talán soha, és most idejön, hát a összekuporgatott néhány fillérecskéért részesül az áldásból, a gyógyító erőből. A házacskát fakerítés veszi körül. A kerítés mellett nem csak a kapun áll, hanem mindenütt végig sűrű tömegben állnak az emberek. Prémbundás pesti dámák, akik lelki bajaikat jöttek ide gyógyítani, s talán életükben két könyvet sem olvastak végig, egyszerű parasztemberek, akik azt a bizonyos két könyvet nem olvashatták végig. Vannak itt egész seregben betegek, s külsőre egészséges emberek, akik jósoltatni akarnak. Egyesek már több nap óta itt várakoznak, de nem lehet bejutni a tarisznyából, és a batyúból előkerül a hazúról hozott élelmiszer, mindenki arról beszél, hogy mit hallott a csodatevő asszonyról. És mindenki tud valami csodatételt, mindenkinek van valami ismerőse, akit már meggyógyított, és akin segített. Olyan is akad, aki már maga is látta a csodatevő asszonyt, és hosszadalmasan elmesélte, hogy hogyan történik a gyógyítás. A tömege türelmesen várakozik, nincs az a hatalmas erő, amely elmozdítsa az embereket ezelől a kis házikó elől. Időközönként valami jótét lélek friss vizet hoz ki a házból, és azzal kínálja a várakozókat, s csak később kéri a krajcárt. Hogy ki ez a jótét lélek, senki nem tudja, valahonnan előkerült, kibújt a föld alól, rájött arra, hogy ezzel is keresni lehet. Házlakóival senkinek nincs érintkezése, mert a csodatevő asszony egyelőre beszüntette a betegek fogadását. A tömegostroma már napok óta tart, úgyhogy Wunderlichnél lassan tényleg képtelen lesz arra, hogy akárcsak beszéljen is a hozzáfordulókkal.